Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk Pál rómaiakhoz írott levelében, a 8. fejezet 18. versétől kezdve a következőképpen. Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá, nem önszántából, hanem azáltal, aki alávetette. Mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából, Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik, és együtt vajúdik mindez ideig. De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a lélek első zsengéjét kapták, mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására. Mert üdvösségünk reménységre szól. Viszont az a reménység, amelyet már látunk, nem is reménység, hiszen amit lát valaki, azt miért kellene remélnie? Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor álhatatossággal várjuk. Ámen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban Pál ezt mondja az idézett rész első versében, hogy azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Hasonló módon fogalmaz a 2. korintusi levél 4. fejezetében, amikor azt mondja, hogy a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy örök dicsőséget szerez nekünk. Úgy értékelli, mintha könnyű és pillanatnyi lenne a szenvedés, amiben részesedünk. Pedig éppen, hogy úgy érzékeljük és úgy tapasztaljuk, hogy nem könnyű, hanem nehéz, akár fizikai, akár lelki szenvedésről van szó, és éppen az a legnagyobb bajunk, azt gondolom, hogy nem érzékeljük azt, hogy pillanatnyi szenvedésről lenne szó, hanem sokszor elhúzódó, és ami a legnehezebb ebben, az, hogy nem tudjuk, hogy hol a vége. Így fogalmazott egy kedves testvérünk, aki megjárta a hadifogságot, hogy nehéz volt a testi szenvedés, nehéz volt az éhezés, a hideg elviselése, de sokkal rosszabb volt az, hogy nem láttuk, hogy mikor van a vége. Meddig kell kitartani? Azt gondolom, hogy igaza van. Mindenkinek ez a legnehezebb. Nem tudjuk, hogy meddig tart. Mit mondhatunk akkor, amikor valaki szenved? Mit mondhatok én is akkor, amikor a 84-es édesapám most már egyre gyengébb, és amikor felhívom édesanyámat, akkor mondom neki, hogy ez lesz a holnapi ige. Mondd el neki. Olvasd fel. Azt mondja, felvette a másik kagylót, már hallja, és akkor én is elmondom. Azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Mi mással lehetne vigasztalni valakit? Csak azzal, hogy ami itt van, pillanatnyi és rövid, és könnyű. Ahhoz képest, ami vár ránk, hogy Jézus Krisztusban vagyunk. És el kell jutni ehhez, nyilván, hogy az ember ezt így tudja felfogni, el kell jutni ahhoz, hogy Jézus Krisztusban legyünk. El kell jutni oda, amit a Róma 8 első versében így olvasunk, nincsen tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. Hogyha elfogadtuk Jézus megváltónak, akkor nincsen már kárhoztatás ellenünk. Mert Jézus megtisztított. Mert Isten úgy tekint ránk, mint akit Jézusnak a vére tisztára mosott. Van egy híd, amelyet a Sóhajok hídját neveznek Velencében. Gyerekkoromban azt hittem, hogy azért a Sóhajok hídja, mert hát ott mennek a gondolákban a szerelmesek, és sóhajtoznak, és kifejezik a szerelmüket. De valójában tudjuk, hogy nem azért a Sóhajok hídja, hanem azért, mert a Dózs palotától vezet ez a híd a volt állami börtönhöz, ahol hurcolták el az elítélt foglyokat, és akik sóhajtoztak, és minél közelebb értek a vesztőhelyhez, annál inkább megzavarodtak a félelemtől. És sokszor mi is ilyen sóhajok hídján érezzük magunkat. Csak hogy Pál apostol most azt mondja, hogy ezen a hídon mi ellenkező irányba mehetünk. Nem a vesztőhelyre, hanem a vesztőhelytől haladhatunk a megmentőnkhöz, a szabadságra. Nem a hóhér felé haladunk, hanem Jézus vár ránk. És minél több lépést tettünk meg már ezen a hídon, annál inkább érzékelhetjük a szabadságnak a jó illatát. Ezért a mögöttünk lévő dolgok egyre halványabbakká lesznek, és egyre élesednek az előttünk lévőknek a kontúrjai. Pál erről is ír az első korintusi levél 7. fejezetében, amikor megfogalmazza ezt a furcsa mintha teológiáját. Azt mondja, hogy a hátralévő idő rövidre szabott. Ezért tehát azok is, akiknek van feleségük, úgy éljenek, mintha nem volna. Akik sírnak, mintha nem sírnának. Akik pedig örülnek, mintha nem örülnének. Akik vásárolnak, mintha nem volna az az övék. És akik a világ javaival élnek, mintha nem élnének vele, mert e világ ábrázata elmúlik. Úgy éljünk e világnak a dolgaival, javaival, mintha nem volnának. Miért? Azért, mert a hátralévő idő rövidre van szabva. Mert ezek a dolgok egyre inkább elhalványulnak. Egyre inkább jelentőségüket, csökken a jelentőségük. És egyre inkább kirajzolódik előttünk az örökké való maradandó javaknak a dicsősége. Nem kell akkor komolyan venni a házasságot? Nem kell komolyan venni a sírást, az örömöt? Az anyagi javakat? Szó sincs róla. Sőt, azt gondolom, hogy Pálnál jobban senki nem fogalmazta meg azt, hogy mennyire komolyan kell ezeket venni. Éppen azért, mert rövidre van szabva az idő. Éppen ezért kell sírni a sírókkal, mondja Pál apostol. Éppen ezért kell örülni az örülőkkel, mondja egy másik helyen. Éppen ezért legyen megbecsült a házasság minden ember előtt, mondta szintén Pál apostol. És mondja el a rendet is, hogy hogyan történjék a házasságnak a megvalósulása. Hogyan szeresse egymást férj és feleség. Mert Istennek az ajándékai ezek. És pont amikor az örökkévalónak a dicsősége a hátunk mögött lesz, és előtérbe kerülnek a mulandó javak, a mulandó dolgok, akkor vesztik el az értelmüket. Hogyan? Úgyhogy beszélgetünk, előadásokat tartunk, sokszor tartalom nélkül, úgyhogy mulatunk öröm nélkül, úgyhogy vágyakozunk reménység nélkül, szerelmeskedünk szeretet nélkül, házasodunk hűség nélkül, vallásoskodunk hit nélkül. Lehetne folytatni a sort. Mivel előttünk van a dicsőség, és a hátunk mögött a szenvedés, a lehetőségek, amelyeket Isten adott nekünk, Ezért becsüljük meg minél jobban az időleges dolgokat. Veszélye az, hogyha felcserődik az irány a sóhajok hídján. Félelmetes, amikor valakinek annyira élesen kirajzolódik a vagyonnak a kontúrja. Ahogyan valaki egyszer megjegyezte nekem, zördülése volt valakivel, akit nem ismert, az megsértette, és azt mondta, hogy öcsikém, figyelj csak rám, aki nyilván megdöbbent ezen a megszólításon, hiszen nem ismerték egymást. Akik nem ismerik egymást, azok nem szokták egymást így illetni, mert én, ha hozzáteszem a vagyonomat a tiédhez, akkor te öcsike vagy. Hihetetlen, hogy mekkora tulajdonságot tudunk, mekkora jelentőséget tulajdonítunk azoknak a javainknak, amelyek ma vannak, és holnap elmúlnak. Hihetetlen, hogy milyen veszélyes az, amikor felcserődik az irány, és a sóhajok hígyán vesztőhely felé haladunk. Mi lesz a következménye? Felerősödnek a sóhajok, erősödik a félelem. Pál apostol azt mondja, hogy az Isten fiai sóhajtoznak magukban. Mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a testünk megváltására. A lelkünk már meg van váltva, nincsen már semmi károsztatás ellenünk Jézus Krisztusban. Isten dicsősége vár ránk, de várunk a testünk megváltására, mert az bizony még romlandó és gyenge és elesett. Ha megcserődik az irány, hogyha nem Isten dicsősége felé haladunk, hanem vesztőhely felé, akkor erősödik a félelem, erősödnek a sóhajok, és már nem csak belül lesznek, egyre inkább elárasztanak bennünket, beszédünk, az emberekkel való kapcsolatunkban, és nyoma sem lesz az reménységünknek. Mit kell tenni ilyenkor? Ismét odafordulni a kegyelemhez, ismét megerősödni abban, hogy Jézus megváltott, hogy az övé vagyok. És ezek után indulhat el az alkotás, a szolgálat. Nem kell csüggedni amiatt, hogy olyan sok minden tönkrement a sóhajok hídján, hiszen ha visszagondolunk, mennyi minden elmúlt, mennyi minden széttörött. Nekünk nem kell ezen aggódnunk és ettől félnünk, hogy akkor nem vagyunk már alkalmasak a szolgálatra, mert tönkrement egy házasság, tönkrementek emberi kapcsolatok, tönkrementek emberi elképzeléseink. Nem szabad csüggedni, hanem tekintetünket arra kell emelni, aki az örök dicsőséget szerezte meg nekünk. Ahogyan két példát is hadd olvassak erre, a háború ezer jaja és szenvedése között talán az egyik legsúlyosabb csapás, amikor egy teljesen épp fiatal katona elveszti szeme világát. Egy ilyen szeme világát vesztett hős katona volt az első világháborúban, Szántó György, aki annak előtte festő volt, olyan művész, akinek létfeltétele a látás. Amikor megvakult, nem engedte át magát a kétségbeesésnek, hanem bámulatos önfegyelemmel új életet kezdett, íróvá lett. És azóta a magyar irodalom már néhány remek művet köszönhet a lelki szemével látó, alkotó művésznek. Még csodálatosabb Jakob Schmidt esete, a háborúban megvakult hadirokkant szobrász, a háború előtt ezüstműves volt. Amikor a háborúból világtalanul visszakerült, hallatlan energiával nekilátott a szobrászat elemi ismereteinek elsajátításához. Művei nyomán neve hamarosan ismerté vált. Egyik legnevezetesebb alkotása a Fiatal élet. Egy másik szintén kedves alkotása a Kacsafogó gyerek, amelyet bronzba is átvittek, miután Mainz városa az egyik ottani közkút díszéül vásárolta meg. Fel lehet tenni a kérdést, ha a sóhajok hídján nem vesztettek volna annyit ezek az emberek, tudtak-e volna úgy alkotni? Hogy a sóhajok hídján mit kell nekünk hátrahagyni, azt mi magunk tudjuk. De az biztos, hogyha az örökké valók felé fordulunk, akkor Isten engedi azt, hogy sokkal többet szolgáljunk, sokkal többet végezzünk, mint amit tudnánk végezni Isten nélkül. Lehet, hogy bizonyos dolgokkal együtt, de ezek nélkül is sokkal többet tudunk végezni, alkotni, hogyha Istennel járjuk az életünket. Isten adjon nekünk erőt ahhoz, hogy az örökkévalók felé tekintsünk, és így fussuk meg az előttünk lévő, rövidre szabott időt. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, a sóhajok hídján állunk meg, és tekintünk feléd, és köszönjük neked azt, hogyha hátunk mögött vannak azok a dolgok, amelyeket ajándékul adtál, mégis egyre távolodunk tőlük. Köszönjük, hogyha előttünk lehetnek az örökkévaló javak, ha előttünk lehet azoknak dicsősége. Kérünk téged, segíts végig gondolni mindazt, amit kaptunk, amit elvesztettünk, de segíts elsősorban arra tekintenünk, amit nekünk ajándékoztál Krisztusban, és ami örökre megmarad. Amen.